Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Hallgassátok meg Istenünk igéjét Máté evangéliumából a második fejezetből, az első 12 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Máté evangéliumából a második fejezetből az első 12 verset olvasom. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Herodes király idejében íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Herodes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Herodes titokban hívatta a bölcseket. Pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Istenünk, hogy mi is más úton térhetünk majd vissza otthonainkba, hiszen megváltozhat az életünk, ha láthatunk téged, ha megismerhetjük a Krisztusban velünk közölt szeretetedet. És hogyha a szívünkbe fogadunk, akkor minden mássá lehet. Köszönjük, hogy nem a világ fog megváltozni, hanem azt a lehetőséget adtad meg nekünk, hogy mi változzunk meg a világban. Köszönjük, hogy nem másokban kell keresnünk a hibát és az okot, hanem fel kell ismernünk, hogy mi a mi rendeltetésünk, helyünk, milyen a mi lelkünk, mi az, amit adtál már nekünk, milyen kincseket adtál az életünkbe. Köszönjük, hogy mi is, amink van, oda tehetjük most eléd, mint ahogy a bölcsek oda tették az aranyat, a tömjét és a mirhát. Úgy hozzuk eléd életünk minden javát, és előtted hódolunk. Köszönjük ezt az esztendőt, hogy megőriztél bennünket. Köszönjük a gondviselésedet. Köszönjük, hogy nehézségeken és próbákon keresztül mégis megtartottál bennünket. Kérjük most, add, hogy együtt lehessünk, és örvendezhessünk te benned, és formálj bennünket gyülekezetté. Add, hogy most rád figyeljünk. Amen. Helyünkön maradva hallgassuk meg Máté evangéliumából a második fejezetből a 12. verset olvasom. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Karácsonyban is szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött, és úgy gondolta, hogy ebben a templomban fogja most megünnepelni Jézus születését. Mindig egy döntés az, amikor időt szánunk Istenre, és az is egy döntés, hogy nem egyedül vagyunk az Istennel, hanem közösségben, és másokkal együtt szeretünk ünnepelni. A mai alkalommal az imént felolvasott történet Ugye a karácsonyi történetünk, ahol láthatjuk, hogy Jézus hogyan született, milyen csodás események kísérték a csillag feltűnése, a napkelti bölcsek megjelenése. Láthatunk egy féltékeny királyt, aki már épp azon aggódik, hogy jaj, elveszíti a királyságát, mert most született egy másik király. Láthatjuk a félreértést, hogy ő azt hiszi, hogy most már vége az uralmának, és már azonnal önvédelembe fog, és már kitalálja azt, hogy úgyis megkeresi majd ezt a Jézust, és meg fogja majd öletni. De hát úgy tünteti föl magát, mint aki nagyon szeretné tudni, hogy kicsoda ez a Jézus, és ő is el akar menni, és imádni őt. Tehát látjuk ezt az emberi hozzáállást a hatalom részéről, hogy hogy fogadja Krisztust. És látjuk a napkelti bölcsekben azt, hogy univerzális, vagyis egyetemes Krisztus megjelenése más kultúrák és más népek kiválasztottjai, jelen esetben a napkelti bölcsek, értesülnek arról, ami Izraelben történik, és oda mennek, és imádják, leborulnak Krisztus előtt. Ebből láthatjuk, hogy Krisztus személye meghatározó, történelmi tény. Nagyon nem vitatják, hogy Krisztus valóban megszületette, mert ezt nem nagyon lehet vitatni. Sok mindennel lehet vitatkozni a vallással kapcsolatban, de Krisztus születésével és azzal, hogy ő élt a Földön és tanított, azzal nagyon nem vitatkoznak. Az már más kérdés, hogy Krisztusról milyen viták alakulnak ki az ő személyével kapcsolatban, tanításával kapcsolatban. Tehát mindenképpen a vallásos világ, tehát a keresztény vagy nem keresztény világ számára is megkerülhetetlen Jézus, és a nem hívő emberek számára és a világ számára is Jézus tanítása és Jézus személye megkerülhetetlen. Gondoljunk csak az irodalomra, vagy talán a művészetekre, a zenére, vagy a festészetre, mindenhol szerepel Krisztus személye. Tehát nélküle egészen más lenne a világ, és hát azzal is valamilyen szinten tisztelgünk az ő személy előtt, hogy az időszámításunkat is onnan kezdjük. Krisztus születésétől. És ebben ugye az idő, a mulandóság kereke, ahogy megfordul, Krisztus személyétől számítjuk, hogy ő előtte, és ő utána. Tehát mindenképpen egy középpont, ahonnan elindulhatunk, és most én ezt a gondolatot választottam, ugye, hogy álomban kijelentést kaptak a bölcsek, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, és más úton tértek vissza. Ez a más út. Mi az a más út, amin nekünk járnunk, és mi az az út, amin egyébként járunk? Vagy olyan sokan járnak? Ugye Jézus mondta, hogy a két út példázatában, hogy sokan vannak a széles úton, ami a veszedelembe visz, és kevesen járnak a keskeny úton. Ami lehet, hogy nehezebbnek tűnik. Sokan vannak, akik a szélesen járnak, és kevesen, akik a keskeny úton. És én most próbálom egy kicsit megfogalmazni a karácsony üzenetét, nem annyira beleragadva a karácsonyi történetben, hogy mit is jelent akkor nekünk Krisztus, és előre mondom, hogy lehet, hogy egy kicsit keményebb leszek, de ez nem azért van, hogy most eljöttek az emberek a templomba, és akkor így dörögjek, hogy ti ilyenek vagytok. Mert nem is úgy szeretnék ezekről szólni, hogy mi vagy ti, vagy én vagyunk ilyenek, hanem inkább úgy szeretnék szólni, hogy milyen világ, vagy milyen erők és milyen hatások vesznek bennünket körbe. És inkább azt szeretném leleplezni. Tehát az embert odaállítom a középpontba, akiért Krisztus eljön, és ugye Krisztus a szabadító, mindig ezt mondjuk, ő szabadít. Tehát mitől kéne nekünk megszabadulni, teszi fel az ember? Hát mi kéne itt engem megszabadítani? Hát rendben van minden. Hát működik az életem. Élem az életemet. Mitől kéne engem megszabadítani? És akkor szoktuk ugye azt mondani, hogy hát a bűntől kell bennünket megszabadítani, ez így kimondva túl egyszerű és túl általános, és túlságosan zavar. Mert egy általában azt mondani, hogy bűn, akkor mondjuk konkrétabban, úgy meg még jobban zavar. Mert azt mondom, te ilyen vagy, te olyan vagy, te ezt teszed, nézd a 10 parancsolatra, hogyan élsz, ott a lelki tükör, meg tudod magadat ítélni. Ez is jó. De azt is kell mondanunk, hogy azok a jelenségek, amelyek vannak a világban, van az életünkben, azok erők hatására lépnek föl. Nem azért olyanok az emberek, mert eleve, most idézőjelben mondom, ilyenek akarnak lenni. Itt nem felmenteni akarom az embert, mert az ember kialakítja a maga világát, de fordítva is van, belecsöppenünk egy világba, ami már él, és egyszerűen átvesszük azokat a hatásokat. De megvan ugye a szabadságunk valamilyen szinten, hogy felismerjük ezt, és ez az a szabadság, amit Krisztus vissza akar nekünk adni. Ismerjük fel az Istent is, egy olyan világba, amely, mondhatom, Isten nélkül él. És ez azóta sem változott. Tehát a világ nagy része Isten nélkül él. Tehát alapvető nagy mozgató rugók, azok nem az Istenben vannak, meg vannak a vallások, meg van a kereszténység, és meg van az Isten keresés lehetősége. De ugye a tudás, meg a lelki tudás külön vált, és ma az iskolában sehol nem tanítják, hogy van Isten. Mert ez tudományosan nem bizonyítható, vagy nem elég exakt, nem elég pontos, és az, hogy Jézus megszületett, azt tanítják. És amikor azt mondjuk, hogy Jézus és Isten egy, akkor viszont gond van. Mert akkor egyik oldalról azt mondjuk, nincs Isten, másik oldalról mondjuk, hogy de Jézus megszületett, és akkor, hogyha Jézus Isten, akkor most itt mi van? De ez csak egy logikai kép, ami ugye megállíthat bennünket. No, tehát akkor mi az, ami ellen Jézus, nem az, hogy ellen, amitől Jézus úgy segíteni akar nekünk, akkor inkább így mondom. Vagy fel akarja nyitni a szemünket. Három dolog van. Az ember, amikor lélektelenül él, tehát nem tudja, hogy ő ki. Tehát a hit szempontjából az ember lelki lény. Nem anyag, nem hústest, nem kémiai vegyületek összeállása, és nem az ősrobbanás bizonyos fokú terméke. Nem a főemlősöktől származunk. Lelki értelemben. Az más kérdés, hogy kapunk egy biológiai szerkezetet, amiben lehet, hogy vannak hasonlóságok a járműben, amiben tartózkodunk, de a lelkünk minőségét tekintve sokkal magasabb rendű az emberi lény. Ugye ez azt fejezi ki, hogy Isten lelket adott az embernek. És itt jön ugye, tehát hogy az ember lélektelenül él, mert nem tudja, hogy ki ő. Ha nem ismeri a lelkét, akkor lélektelenül él. És ezt érezzük a világban, és hogy olyan sok lélektelen dolog történik az emberekkel, meg az emberek sorsában, és ettől szenvedünk. Hogy lélektelenné tud válni ez az élet, olyan hideggé, olyan érdekközpontúvá, anyagiassá. Sok mindent el tudunk róla mondani. Olyan személytelenné is tud válni, az is a személytelenség, a lélektelenségnek egy másik arca. A személytelenül tudunk nagy tömegben egy helyen élni. Ezt úgy hívják, hogy város. És mi mindannyian ezt a városi létet éljük. Személytelenül, nagy tömegben, egy helyen élünk. És majd, hogy nem is ismerjük egymást. Ugye a másik a világ, az a rendszer, amiben élünk, ezt így is mondhatom, ami ebből fakad, amely annak a lélektelensége. Most gondoljuk el, hogy az ember lélektelenül él, épít kultúrát, civilizációt, és utána van a világ, amit megalkotott, ami természetesen személytelenül kezd el működni. És te csak egy bábú vagy benne. Egy cserélhető. Te nem vagy jó, nem baj, van helyetted még 100. Majd helyedre állítunk. Ismerős, nem? Munkahely, közlik veled, hogy vége hónap már ne gyere, és nem számít, hogy ki vagy. Vagy eddig mit tettél le, vagy a... De most milyen helyzetben vagy, senki nem fogja megkérdezni, hogy ez téged hogy érint. Mert nem így működik a rendszer. Az kell, hogy te teljesíts, és tedd le azt, amit le kell tenni, és ameddig te ezt leteszed, addig jó vagy, ha már nem tudod letenni, akkor is jó vagy, ha jó a főnököd, és van benne lélek. De maga a rendszer nem nézi. Én még olyan munkaköri leírás nem láttam, hogy ott figyeljünk az emberek lelkére. Mint első dolog. Hát elmehet személyiségtréningre, de ott is arról szól a történet, hogy hogy leszel te még jobb fejvadász. Jó? Tehát, hogy lélektelen egy picit ez az élet ilyen szempontból, és a harmadik dolog, hogy ami hát bennünket is érint, hogy a vallás az, ahol elvileg a lélekkel foglalkoznak, az is lélektelenné tud válni. Mert Krisztus azokhoz jött az egyházi személyekhez, tanított nekik, beszélt a főpapokkal, beszélt azokkal, akik a hit szempontjából közelítették meg az életet, és mondta nekik, hogy nem jól látjátok az Istent. Tehát a hit is megüresedhet, a vallás is kiüresedik, és egy idő után nem mutatja azokat az életjeleket, hogy ismerni Istent, ismerni a lelket, és ismerni valójában azt, amivel foglalkozik, és állítja, hogy ő tudja. Ugye ezt is szoktunk mondani, hogy aki nem tudja, az tanítja, aki meg tudja, az éli, vagy teszi. És ebben volt más ugye Jézus, hogy sokan tanítottak Istenről, de ahogy ő tanított, úgy senki mondták róla. Miért? Mert ő tudta is, és meg is tudta élni, meg tudta valósítani. Az emberek érezték, hogy az az Isten, akiről Jézus beszél, az meggyógyít, meg hatással van rá, meg megváltoztatja az életemet. Az, akiről mások beszélnek, ott meg nem történik a dolog. Csak beszélünk, hagyományt viszünk, fenntartjuk a dolgokat, és mint egy szerkezetet visszük tovább azt, amit hitnek nevezünk. Tehát egy három dolgot próbálta Jézus megváltoztatni, és egy középpontba helyezte ezt, azt mondta, hogy ismerjétek meg az Istent. És onnan a három a saját lelked, a világ, amiben élsz, a lélektelensége feloldható, és a vallás, vagy a hit világában tapasztalható szabálytalanságok, csapdák és buktatók is átláthatók. És mind a háromra szabadítást ad. Tehát ezért szól a Biblia is Jézusról, hogy eljön majd a szabadító. Hát maga a Szentírás is úgy hívja őt, és önmaga számára is a Szentírás úgy nevezi meg Jézust, hogy az ige teljessége. Ő benne van az Isten ige jelen közöttünk, ő fogja megmutatni nekünk igazából Isten akaratát. Mert szüksége van a már hirdetett és kimondott igazságoknak is, hogy megújuljanak. No, nézzük akkor, mert nagyon hosszú vagyok. És hát rövidnek kéne lennem, mert nehéz akkor rám figyelni. A szeretet ünnepe. Most a mai korba érkezünk meg, a mai hatásokhoz. Ugye a szeretet ünnepének nevezzük a karácsonyt, ami látszólag nagyon jó. Hát a szeretet, nem? Hát Jézus is azt mondta, hogy a szeretet volt a legfőbb parancsolata, és az az egyetlen parancsolata Jézusnak, hogy szeressük az Istent, szeressük önmagunkat, és úgy a fele barátunkat. De mi hogy hirdetjük meg a szeretetet? Úgy, hogy szeretet. Érezzük már, hogy mennyi minden kimaradt? Csak azt mondom, hogy szeretet. Ez a szó így lebeg. És ez a szeretet, ez elárasztotta, úgymond a világot, vagy a közgondolkodás, még a vallásos világ, és általában beszélünk a szeretetről. Hogy szeressük így, szeressük úgy, mert a szeretet jó, a szeretet szép, a szeretet megbocsát, a szeretet, és akkor hogy beszélünk a szeretetről, legyetek ilyenek, ti is szeressetek, szeressétek az embereket, szeressétek a gyengéket, segítsetek, és röpköd ez a szeretet. Legyetek jók. Ez nagyon jó. Csak Jézus nem így hirdette meg a szeretetet, hogy szeretet. Hanem úgy hirdette meg, hogy szeresd Istent, szeresd önmagadat, tehát ott vannak a viszonyítási pontjaid, és szeresd a fele barátodat, akit ugye megismersz, hogy ki is az a fele barátod. Tehát nem egy általános kép. Tehát miért? A szeretettel, most így mondom, a szeretet, itt is az van írva, Isten a szeretet. Csak a sorrend. Először Isten, és utána ő a szeretet. Most ezt már egyszer így elsütöttem, azt hiszem karácsonykor. Nem az van ideírva, hogy a szeretet az Isten. Értjük? Az ember a bálványt úgy csinálja, hogy az Isten képet valamilyen szinten hasítja, és valamit leválaszt róla, és megváltoztatja annak egy kicsit a formáját. Ha a szeretetet állítom középpontba, és az Istent, vagy a személyességet, a tudatosságot kiveszem belőle, akkor a szeretet meg fog változni. Megváltozik a formája. Az emberek mást értenek a szeretet alatt. Másképpen fogják azt tehát megélni is. Más tekintenek szeretetnek, mást várnak el, akár maguktól, másoktól, és a szeretettel, a legnagyobb erővel a világban, aki a szeretet fogalmát uralja az emberek lelkét. Mert ez az az erő, amivel lehet irányítani. Ha a szeretetet tudod irányítani, és meg tudod mondani, hogy milyen a szeretet, mire vágyakozzanak az emberek, mit éljenek meg, hogyha azt érzik, hogy őket szeretik, akkor be lehet valakit csapni. Ha veled mindig azt adják neked, amikor te azt mondod, hogy engem szeretnek, amit te vágysz, de igazából nem az a szeretet. Csak képeket adtak neked, megnézed a tévébe, megnézed így, és van egy közös gondolkodási terünk, ahol a szeretetről valami képünk, akkor azt fogjuk keresni, és arra fog mindenki vágyni. De ezt lehet manipulálni. A szeretetet. Mindig a filmek is addig szólnak, míg szép a történet. Míg egymásra találnak, de hogy utána mi történik 3 év múlva, arról ugye nem biztos, hogy látunk, vagy ha látunk, az már dráma, vagy az már tragédia. Mert ott van, nem tudjuk, mert a szeretetért harcolunk, öljük egymást, hogy miért nem szeretsz, te miért így szerettél, bezzeg nem szerettél, hogy kellett volna szeretni. Így szeressünk, úgy szeressünk, és ott van a nagy feszültség. És a szeretet ünnepén mi a feszültség? Ugyanez. Amikor eljön az évnek ez a nap, és nagyon tud fájni, ha nem úgy szerettek, nem úgy szerettünk, nem olyan a család melege, meg nem tudom. És akkor azért van az, hogy az embereknek még jobban, mert a szeretetről beszélni még ráadásul karácsonykor még jobban tud fájni. Tehát egyfajta kötőszövet lett ez a szeretet. Kiszorította a vallási tartalmat, önállóan él. És mi örültünk, hogy legalább jó, hát működik a világban a szeretet, nem? Hát hirdetik máshol is. Nem csak mi hirdetjük. Akkor mi is hirdessük meg a szeretetet. De ez egyfajta Isten hiányból is fakad. Mert az, ami legjobban az Istenben nekünk kellene, vagy amit megismerhetnénk Istenben, leválasztottuk róla, és elég nekünk a szeretet. Mert ha az van, akkor minden van. Mondjuk, hát ha van szeretet, akkor mindenünk van. Az a lényeg, hogy szeressük. És ebben a világkorszakban élünk, hogy a szeretet lett a minden. Most akkor nézzük meg, hogy mennyire működik ez. Sajnos nem olyan nagyon működik, pedig a legmagasabb ideát választottuk ki, a szeretetet, és ennek nevében, ennek örve alatt nagyon sok minden működik. De ott van az Isten ismeretének a hiánya. És ez az, amire Krisztus mindig fölhívja a figyelmet. Azért születek meg, hogy megismerjétek az Istent. És ebből következik a szeretetnek a fogalma, nem fordítva. Tehát félig lettünk tudatosak. Tehát beszélünk a szeretetről. Miért beszélünk róla olyan sokat? Mert inkább beszélünk róla, mint hogy vállalnánk, hogy mit is jelent akkor ez a szeretet. Mert akkor egészen más lenne az élet. Inkább van az, hogy humanitárius cselekedeteket hajtunk végre, gyakoroljuk a szeretetet nagy látványos dolgokban, de közben a szenvedést növeljük. Hát nézzük meg, a világban, ahol segítséget nyújtunk, ott meg is nézhetjük, hogy a világban hogy okoztuk a szenvedést. Inkább segítünk szeretettel, mint hogy meglátnánk, hogy de hogy okoztuk a szenvedést. Mi lenne, ha nem okoznánk? Akkor nem kellene annyi embernek segíteni. Mondván az, hogy szeretni kell. És ez egy csapda. Ha mindig ugyanez megy. És erre Jézus is fölhívta a figyelmet, amikor azt mondta, hogy Istennek ismeretét akarom inkább, mint az áldozatot. Az áldozat mi? Az, hogy mást áldozattá teszünk, utána mi az áldozat? Hogy nekünk segítenünk kell, hogy rajta segítsünk, az is áldozat. Állandóan áldozunk. Vagy valakit föl a szenvedés oltárán, vagy pedig, hogy majd segítsünk rajta. De mi hogy tudnánk elkerülni ezt a kettős csapdát? Ha nem a szeretetről kell beszélni, hanem az Isten kéne megismerni, és az összefüggéseket, az okokozati rendszert. És az lenne a szeretet, mert akkor nem hoznánk létre áldozatot, olyan értem, hogy embereket teszünk áldozattá, és utána pedig nem kellene áldoznunk azért, hogy azt a szenvedést megszüntessük, amit létrehoztunk. Tehát van ez a szenvedéskör, és a bűntudatunkat azzal enyhítjük, hogy mondjuk, hogy de hát sajnáljuk őket. Segítenünk kell. segítenünk kell másokon. És nem vesszük észre, hogy magunkon kell segítenünk. Elsősorban, először magunkon, utána majd segíthetünk másokon. Mert aki mindig máson segít, és magán nem tud, előbb-utóbb ő szorul majd segítségre. És ezért van az, hogy inkább tanítsunk meg embereket halászni, mint hogy halat adjunk nekik. Jézus pedig azért jött, hogy minden egyes ember megtanulja azt, amit neki meg kell tanulnia, úgymond az Isten tudatban, és utána majd ő is tud majd segíteni. De előbb neki kell, most ilyen értelemben magán. Nem azt mondta, hogy menjél és hirdessed az evangéliumot, hanem azt mondta, előbb te higgyél. Előbb te menjél az Istenhez. Előbb te ismerd meg őt, mielőtt beszélnél róla, hogy ki. Hát furcsa dolog beszélni a szeretetről, miközben én sem kaptam. Furcsa dolog, hogy én adjak, miközben én sem kaptam. Nekem is kéne. És nekem sincs. De a másik oldal az is, hogy ha adunk, akkor még a kevésből is lesz, és vissza fogunk kapni. Ez is igaz. De ugye, ha megnézzük, mennyi szeretetet, mennyi humanitárius dolgot, mennyi segítés ömlik bele a világba. Akár talán pont karácsonykor, hogy segítsünk a szegényeken, vagy próbáljunk adni, és ennek ellenére tele vagyunk háborúkkal, a békekonferenciák folyamatosan mennek. Hogyan lehetne békét teremteni a világban? Valószínűleg nagyon egyszerű a válasz, csak túl egyszerű. Mert magunkon kéne elkezdeni. De inkább másokon szeretnénk ezt kipróbálni. Máshol békét teremteni, nem ott, ahol kellene. Az erőszak mindennapos fogyasztása a médián keresztül teljesen természetes. Ezért van az, hogy Jézus mondja az utolsó időkben, a háborúk híreit fogjátok, ha hallotok majd háborúkról. De hogy hallotok, hogy teljesen természetes lesz? Hát ma már az nem hír, hogy van háború. Hát ma már beleszoktunk ebbe. Sőt, megnézzük, miközben a vacsoránkat esszük a tévében, hogy ölik az embereket. Vagy éppen egy olyan filmet nézünk, aminek ez a témája. Vagy egy olyan játékot játszunk, ahol minél több embert lehet megölni. Aztán a másik, hogy arról is beszél Jézus, hogy üldözni fognak titeket a hitért az utolsó időben, és ezt is láthatjuk, és most ebben a korszakban, látszólag a kereszténység korszakában most fordított felállás kezd lenni. Úgy néz ki, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon. És közben valamilyen csend, béke, szeretet, szeressük egymás gyerekek van. És keresztjének, vagy kereszténység még jobban segítsen másokon, akik szenvednek. De közben ő szorul segítségre. De még jobban segítsünk, és együtt érezzünk másokon. És felteszem a kérdést, ki érez együtt a keresztjénekkel? De ugyanígy föl lehet tenni, hogy ez a döbbenet, és ez a, hogy volt olyan korszak, amikor mi üldöztünk. És aki ismeri a történelmet, tudja, hogy volt úgy, hogy Isten nevében mi tettünk olyan dolgokat, amelyeket nem kellett volna, amelyek talán megbotránkoztatóak ugyanúgy. És ezzel szemben ugye Jézus is ugyanezt mondja, és Jézus is leleplezte a vallásban ezt az erőszakosságot. Tehát ez a másik, hogy a világban, ami megjelenik, ami az emberben megjelenik, az meg fog jelenni a vallásban is. Hát persze, ott is ember van. Ugyanaz az egy dolog fog mindenütt megjelenni, amíg nincsen megoldása annak az egynek. Tehát Isten nélkül, ihlet nélkül nem érdemes élni, mert a kereszteket fogjuk állandóan legyártani magunknak és másoknak. Érdekünk van, és nem életünk. Ha érdekünk van, akkor mindig van egy olyan érdek, ami felülírja azt, hogy miért kell, hogy szenvedést okozzunk, mert ez nekünk érdekünk. És akár a pénz, akár a hatalom, akár bármi más fogja irányítani a gondolkodását, vagy a tetteit az embernek. Birtokolunk, és nincs igazán semmink, mert mindent itt kell hagynunk, mondja Krisztus, és a mulandóság el fog jönni, ahogy szoktuk mondani, hogy üres zsebbe fogunk elmenni. És nem lesz, amit magunkkal vigyünk. akkor milyen egyetlen perspektívánk van, amire Jézus figyelmeztet? Igazából a saját lelked. Azt fogod vinni. Te nem fogsz semmit sem elvinni. Innen a földről egy szöget nem fogsz elvinni. És az a dicsőség, ami itt volt, az itt is marad. De a lelkedet fogod vinni. Ez az az önállítás, ami az egész világot uralja. Egyrészt az, hogy nincsen lélek, ezért teljesen mindegy, mulandóságnak élünk, éljünk ma, carpe diem van, mindegy, hogy szenvedés van, én már nem leszek itt, az már más fog érinteni. Tehát nincs meg a felelősség. A másik oldalról pedig a szellemi önállóságunkat veszítettük el az Istenben, mert bármennyire is furcsa, az Istenbe vetett hit, vagy a krisztusi hit egyfajta önállóságot jelent, egy felnőtt korúságot. Krisztus senki nem irányította. Még olyat nem láttam a Bibliában, sehol se leírva, hogy Krisztus bárki befolyásolni tudta. Nem tudta. Pont ez volt vele a baj. Túlságosan önjáró volt. Bizonyos értelemben. Mert az a fajta tudatosság, amely bennünk is ott van, képes arra, hogyha Istennel találkozunk, és komolyan vesszük az Isten lényét, és azt a krisztusi utat, az önállításból kijövünk, és akkor nem tud bennünket lehúzni mindaz az illúzió, ami körbevesz. Mi ez? Például az, hogy az Isten hiányt a szeretettel próbáltuk kompenzálni, mondván a szeretet van, minden van. Ezért a Krisztus születéséből is a szeretet ünnepét tettük. Nem az Isten ünnepét. Figyeljünk oda. Egyszerűen csak kicserélték. Egy féligasságra. Nem az Istent ünnepeljük, hanem a szeretetet. A szeretettel meg már lehet bármit csinálni, de Istennel nem. Aztán erre ráépítünk egy kultúrát, aztán ráépítjük azt, hogy a vallás már, vagy a szekularizációt, az elvilágiasítást, hogy igazából a vallás egy hülyeség. Meg az Isten is. Sőt, jöttek ugye a kommunizmus, az Isten nincs kultúrája. Isten halott. Nincs értelme. Aztán jött egy nagy technikai fejlődésre, és utána jött tömeghipnózis, azt pedig hogy lehet elérni? Azt, hogy a médián keresztül mindenkinek a szobájában benn van az információ. És mindenki tud mindenkiről mindent, legalábbis a nagyok. Mi pedig azt esszük, amit elénk raknak. És nem tudsz más tenni. Mert ebben a világban fogsz élni, és ebből pedig ömleni fog a szeretet címén az, hogy érzékkielégítő életet kell élni. A boldogság az akkor van, amikor tele van a hasad, dagad a muszklid, és neked van a legtöbb pénzed. És természetesen 100 éves korodig egészséges kell, hogy legyél. És rengeteg vitaminra van szükséged. Hát különben nem leszel az. Tehát kialakul egy másfajta boldogságkép. És a másik, hogy te vagy magad ura. Te vagy az életed ura. Neked most kell boldognak lenned, és persze a boldogság is megvan adva, hogy hogyan, és neked kell uralkodnod, mert te éled az életed, ő megvalósító vagy, és te legyél az életed ura. És akkor elkezdődik az arrogancia az emberben, amikor mindezeket megkapja. Mert ezt mind megkapod, és azt mondják, hogy ez a tiéd, és így kell élned, olyan, mintha felhangoltak volna téged egy csúcsragadozónak. Ha azt mondom, hogy az ego kultúrája van, és mindenki egy kicsi én, egy kis én uralkodó, akkor valami szörnyű tud ez lenni. És nincs egyetlen egy erősem, nincs egyetlen egy tekintésem már lassan, mert már a felnőttek sem lesznek tekintélyek. De mindenki tekintélet, és nem vagyok a gyermekek ellen, de a gyermeknek már több joga lesz, mint a felnőttnek. És hamar helyre fogja rakni apukát meg anyukát. És eljöhet ez az idő. Mikor a kicsi édes, a szeretet nevében, hogy szeressük a kicsit, adjunk meg neki mindent, mert ez a szeretet, hogy minden meglegyen neki. A kicsi úgy helyre fog majd rakni, hogy csak megnézed, hogy melyik öregek otthona lesz. Mert nem biztos, hogy lesz idő, meg kedv, meg foglalkozni veled, meg szeretet, meg igen apuka, meg igen anyuka. Hát úgy nőnek föl, hogy ő a fontos. És mindent ő érette csinálunk. Ez olyan, mint amikor a kis Jézus gyermekként odaállítjuk. Az nagyon kedves, mert a gyermeket szeretni kell. Ez is a szeretetben, igen, csak hogy hogyan. Hogyan szeressük a gyermeket, hogy utána, ha felnő, akkor ő is tudjon minket szeretni? Vagy úgy szeressük a gyermeket, hogy mikor felnő, akkor képtelen már minket szeretni? Annyira szereti azt, hogy szeretik meg, hogy ő a szeretet, hogy végül csak azt mondja, de hát ez nekem nem jó. Mert én más szeretett fogalomban élek. És akkor megint visszaérkezünk oda, hogy mi hiányzik. Az ember lelkének a megismerése. Ezt így mondja a Szentírás, az üdvösség. Az üdvösség, hogy ismered, hogy te ki vagy lélekben, és tudod ki Isten, és ez a te üdvösséged, amikor ezt megismered magadról. És a szeretetről nem papolni kell, mert az semmit nem ér. Meg Istenről sem, mert az sem ér semmit, hanem az Istent ismerni kell. És abban az Istenben kicsoda a szeretet. Ezt tanította végül is Krisztus. Ez az a fajta csapda, hogy beszélhetünk mi ugye Krisztusról is, meg akár Istenről is, de ünnepi műsor lettünk. És az ünnepi műsor után sokszor jön a nagy űr, és a nagy úr helyett jön a kicsi úr, minden ember egy kicsi úr, és nem ismeri a nagy urat. Aki lenne ugye az Isten. Ezért mondja Krisztus, a boldogok, akik tudatában vannak a szellemi szükségleteiknek, ezt így is mondhatom, boldogok, akik lelki szegények, mert ővék az Isten országa. Boldogok, akik tudatában vannak a saját lelki szükségleteiknek, mert ők elkezdik keresni akkor az igazit, hogy mi is az, kik vagyunk, mire van nekünk szükségünk. Ővék az Isten országa, az ő számukra Krisztus úttá válik, és a keskeny úttá, amilyen mehetsz. Mehetsz te ebben a világban, mentsd meg a lelkedet. Ezt nem véletlenül mondta Jézus. Ha ezeket mind végignézzük, hogy te lélektelenül élsz, egy lélektelen világban, egy olyan világban, ahol a vallás is lélektelenné válhat, nem vagy veszélyben? Nem. Mert minden azt mondja, hogy rendben van. Mert van ezed, azod, meg sok mindened. És ezzel el van fedve. De ha nincs semmid, és ettől retteg az ember, mindenét elvennénk, és csak maradna, akkor milyen lenne? Ha kétségbe esnénk. Hát se a tévét nem tudom bekapcsolni, se ezt nem tudom bekapcsolni, se nincs, se az nincs, akkor nem tudok elmenni ide, nem tudok elmenni oda. Miért megyünk ide-oda, utazzuk át az egész világot? Aztán sehol nincsen helyünk. Miért vándorolnak az emberek? Hát kényszerűségből is, ahol már nem tudnak élni, mert már tönkre van téve minden. Mert valami... Akár az erőszak, akár a számítás, az anyagiasság, a hatalomvágy mindent tönkre tesz. És már nincs ott élet, nem lehet élni. Ki ez a személytelen erő, aki uralkodik fölöttünk, és mi nem vesszük észre? Miért hagyjuk? Mondja Krisztus. Miért hagyod, hogy megcsinálja veled? Hát te tényleg úr vagy, csak nem úgy, ahogy mondják neked, hanem úgy, hogy az Istenben mindannyian urak tudunk lenni. És tudjuk vezetni az életünket. Hát ez az az önállítás mocsara, amiben benne van, és ez a Heródes is, amikor elkezdi manipulálni a napkelti bölcseket. De nem lehet őket manipulálni, mert álmukban intést kapnak. És itt van az, hogy a manipulációnak egyszer vége. Egyszerűen az álomnak úgyis vége. És egyszer úgy is fel kell ébredni. Csak nem mindegy, hogy mikor ébredsz föl. Ezért a napkelti bölcsek ugye álmot látnak, és az álom ugye az álmodónak van. Amikor meglátod, mint egy álmot, mondhatod, hogy ez olyan meseszerű egy kicsit ez a Jézus, meg olyan álomszerű. De amikor az álomban megjelenik az álom, és valami igazat mond neked, lehet, hogy nem hiszed el. És azt mondod, hát ez nem igaz. Ez nem lehet igaz. Ugye? Még az álom mindennapi képeit, azt meg állandóan valóságosnak tartod. Nézd meg a napjaidat, ugyanazt csinálod, nézd meg a dolgokat, ugyanazok ismétlődnek. Az nem élet. Az a monotónia. ugyanazt kapod minden nap, és tökéletesen jó. Ha nem kapod meg, az a baj. Mondod, hogy miért nincs ez? És ezért van, hogy Isten elveszi a dolgokat az emberektől, és akkor azt mondjuk, hogy Isten haragszik, vagy gyűlöl bennünket, pedig csak megállítja a folyamatot, egy kicsit ébresztő. És mi aztán a végén? Ugye ebből a gyermek Jézusból, aki ott van a bölcsőben, ezzel nagyon jó együtt tudunk lenni, mert a szeretet kultúrájában a gyermek az, ami az első helyen van. Ami nem baj, mert legyen. Csak hogyan, ugye? A gyermeket tényleg tegyük oda, mert a jövő van benne, és Jézus is azt mondta, hogy olyanok legyetek, mint a gyermekek. Csak azért meg kell nézni, hogy milyenek a gyermekek. Mert a gyermekeinkben van a jövő. És milyen gyermekeket fogunk nevelni, és hogyan. És hogyha megnézzük Krisztust, aki gyermekként ugye ideérkezett közénk, és aztán megnézzük az élete végét. Ez egy olyan a szeretett ember, akit mindenki szeret, vagy szerethető, mert egy gyermek. És akkor megnézzük, mi a vége, a kereszt. Hova jut az, akit szerettek? Oda jut a keresztre. És kik jutatják oda? Akik állítólag szerették. Mert most már nem szeretik. És ez a tragédia. Ez a kultúrának, az embernek, és amit elmondtam, az ember lélektelenségének, a világ lélektelenség és a vallás lélek, mind a három megjelenik. Az ember lélektelenség, aki imádta, aki jót kapott tőle, mert Jézusnak nem nagyon látjuk, hogy rosszat adott, maximum nemet mondott, vagy valamit nem adott meg, amikor valaki kérte, annak is oka volt. Aztán láthatjuk a rendszernek, ugye a világnak a működését, hogy Jézus egyszerűen el akarta törölni, mert már olyan dolgokról beszélt, ami sértette az érdeket. És láthatjuk a vallás igazságtalanságát, mert maga a főpap mondja ki, hogy Isten káromló. Nem méltó arra, hogy éljem. Mert mind a három dologból, mind a három dologban Jézus felmutatta, hogy mi az, ami rossz, ami megöli a lelket. És aki ezt elmondja, azt meg kell ölni. És erre mondjuk, hogy ez a bűn, ami megöli a lelked, az a bűn. És az azért bűn, mert az még téged is meg fog ölni, hogyha azt a mást akarsz. És itt válik arctalanná a dolog, és emögött persze arcok voltak akkor is, ott volt a főpap, ott voltak az érdekek, ott volt az, hogy ennek meg kell. Mindig voltak arcok, de csak a háttérből. Ugye tipikus kép, mikor Pilátus előtt a tömeget felhergelik, hogy mit mondjon. Ma ugyanez megy. És akkor persze, hogy a feszízs meg lesz. Csak éppen kire fogjuk mondani, az változik. De mindig ott van a feszízs meg. És Jézus ezt leleplezi, ezt a rendszert. Ebben a világban a feszízs meg megy. Vagy azért, hogy feszüljél még meg, hogy menjen, hogy tarts fönn, vagy azért, mert most már valaki más kell megfeszítened ahhoz, hogy menjen. De mindig valakinek meg kell feszülnie. És mit mondott Jézus? Az Isten országában adatik állapotok vannak. Kérjetek és adatik, nem pedig a feszízs meguralkodik. Itt pedig mindig a feszízs meguralkodik. És ezt a keresztet mutatja fel Krisztus. A te keresztedet is, meg az enyémet is, és fölmegy arra a keresztre, ami az ő útja volt, és vállalja azt, és azt mondja, hogy emberek, időszámítás kezdete, előttem és utánam. Ezt akarom elmondani, hogy ezt így ne. És megnézhetjük első világháború, második világháború, vallásháborúk és minden, és épülnek a keresztek. És megy a szeretet. Megy az, hogy szeressük egymást, gyerekek. Megy az, hogy Isten nevében, mert te most olyat mondtál, amit nem mondhattál. És ugyanazt csináljuk. És akkor mi a vége? Hát az a kérdés, hogy kell-e nekünk egy Isten fia, kell-e nekünk valóban egy Krisztus? És akkor azt mondja a világ, kell. De hogyan? Betesszük őt egy múltba, utólag imádjuk őt, ugye ez a nagy mondat, hajj meg és nagy leszel. Mert ha már meghaltál, akkor már úgyis mindegy. És utána szenté avatunk. és majd imád. Imádni fog az egész világ téged, de akkor mi megmondjuk, hogy hogyan kell majd őt imádni. És itt vesszük át az irányítást. Azt megmondjuk, hogy hogyan imádják. Hallj meg, és majd utána szent lesz belőled, csak az a baj, hogy műanyag lesz a Betlehem. És nem olyan fényes a Jézus. És az már nem ugyanaz. Mert Jézus nem egy ilyen szép és könnyed dolgot szeretett volna nekünk adni, amiben mondhatjuk, hogy happy end, hát Jézus feltámad, és mondja, hogy élek, és ti is élni fogtok. Végül is így reménységet ad az embernek. Csak azt is elmondja Krisztus, hogy hogyan kellene föltámadni. És mivé kellene válnunk, hogy igazából ki tudjunk lépni ebből a rendszerből. És ezért van nekünk szükségünk erre a Krisztusra, hogy ezt a három dolgot mi is átlássuk. Ha ezt látod, akkor az önállításból ki fogsz jönni. És megérted, hogy miért az Isten a szeretet. És ezt tartani fogod. Nem mások ellen, nem másokkal szemben, nem kiáltod a fesztyzs meget, hanem látod az okokat és az okozatokat, magad sem feszülsz meg, és rájössz arra, hogy tényleg szükségünk van Krisztusra, még jobban, mint valaha. És szükséged van a Krisztusra, neked is, hogy megszabadulj. Mert az igazságot lehet rosszul, és igaztalanul is élni, és ez a második probléma, hogy Krisztus után úgy tesz a világ, mintha megtanulta volna, hogy mit tanult Krisztustól. Nézzük meg. Úgy teszünk, mintha tudnánk, mit jelent szeretni. Mintha megtanultuk volna tőle. Eljátsszuk. Igazsággal lehet rosszul és igaztalanul is élni, hirdetni és reklámozni. Reklámozzuk azt, amit Krisztus tanított. Bement. A megbocsátás, az együtt, a szeretet. Ezek a dolgokat ma ismerik az emberek. De ez egy reklám. És a reklám mögött sokszor más van. Nekünk nem a reklám, hanem a Krisztus kell. Az az Isten fia, aki mindezt meg is tudta élni, és azt mondja, te is megtudod, és belülről meg tudom neked adni. Ez legyen az igazi karácsonyunk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy túlláthatunk a szeretet szón, és eljuthatunk te hozzád. Túlláthatunk a műanyag Betlehemen, és túlláthatunk azon a képen, amelyet próbáltak rátenni a te élő valóságodra, Krisztusunk. És túlláthatunk azon a képmutató, önállító magatartáson, amiben sokszor mi nekünk is elegünk van, és nem szeretjük a karácsonyt. Mert olyan sok minden van abban, ami aztán a végén rányomja a bélyegét, és elveszítjük önmagunkat. Még ezen a napon is elfáradunk, megterheltek vagyunk, mert valamilyen szeretetnek meg kéne már felelnünk, és úgy kéne már élnünk. De hát te nem is ezért jöttél. Köszönjük Istenünk, hogy te szeretetet kívánsz, de nem így, és nem akarsz bennünket megterhelni, hanem azt akarod, hogy lássunk, hogy ismét helyzetbe jöjjön az életünk, hogy egy csomó tehertől megszabaduljunk, hogy felismerjük azt, ami rontja és rongálja a lelkünket. És ha kell, akkor ezt a világban is tudjuk képviselni, ha kell, ezt a hit világában is tudjuk képviselni, ahol lélektelenné válhat minden, pedig minden a lélekről szól. Köszönjük, hogy Krisztus ezért jött, hogy megszabaduljunk és valósággal szabadok legyünk. Add meg nekünk, Istenünk, hogy a mai napunk és az életünk úgy tudjon alakulni, hogy most veled menjünk haza, másképpen, átlátva ezeket az összefüggéseket, tudva, hogy te tényleg velünk vagy, minden napon a világ végezetéig, ha így látunk, hát szükségünk is van rá, hogy ne a széles úton menjünk tovább, amelyen mindenki jár, ne csak leboruljunk előtted, de nem látunk semmit, ne csak egy naptári nap legyen a te neved, aztán tovább lapozzuk. És semmelyik napon nincs benne a te neved a mi életünkbe. Kérjük tehát ezt, szabadíts meg bennünket a hamis szeretettől, mert mindaz megöli a lelket. És add, hogy a te ismereted elvezessen bennünket arra a belső tudásra, mit jelent az a szeretet, amely igazgatja az egész világ mindenséget. És kicsoda vagy te a Krisztusban, akit megismerhetünk. Ezt egy óra alatt nem lehet elmondani, nem lehet gyorsan letudni, nem lehet túl lenni rajta, nem lehet mindjárt zsebre tenni, ha 10 perc alatt nem értem, akkor már nem jó. Ez ennél több. Add meg nekünk ezt, és add, hogy ezen az úton elinduljunk, hogy megismerjünk téged. Légy a mi életünk Istene és Királya. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Amen. Áldás békesség, áldott karácsony ünnepet.